Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
A mai nap szeretném folytatni az előző heti üzenetemet. Egy picit most azt a csokrot szeretném továbbvinni, amit elkezdtem két héttel ezelőtt. És őszintén ezek az üzenetek nem annyira szokványos üzenetek, és szeretném elmagyarázni nektek, hogy mi ezeknek a célja. Gyakorlatilag, amit most hallottok az előző két hétben meg a mai nap, ez a gyülekezetünknek az új felfedező anyaga. Az új felfedező, amin szerettem volna, hogyha mindenki keresztül megy, úgyhogy praktikus szempontokból a vasárnapot választottam, mert ilyenkor mindenki itt van, és nehezebb összeszedni, összekolbászolni a társaságot így hétközben. Szerettem volna, hogyha azok is, akik már régebb óta tagja egy gyülekezetnek, azok is végigmennek ezen a felfedezőn, illetve azok is, akik újonnan kapcsolódtak be a gyülekezetbe, azért sokan vannak ilyenek, akik még sosem végeztek el egy ilyen felfedezőt. Mi is a felfedező? A felfedező azok számára van, akik újak a gyülekezetben, akik újak a hitben, új keresztények, újonnan kapcsolódtak be. És gyakorlatilag a felfedező az több részből áll. Ez az első rész, ez a gyülekezetről szól. A gyülekezeti tagságról, a gyülekezetről, hogy miről szól a gyülekezet, és hogy miért fontos a gyülekezet, hogy mi ez az egész, mi a KKE. És a mai nap szeretném ezt folytatni, és szeretnék egy pár szót szólni így a gyülekezetünkről, a gyülekezetünknek a múltjáról, hogy honnan jövünk. Tudom, hogy sokan már ismeritek, de azért vannak olyanok, akik nem ismeritek, hogy honnan jövünk, hogy alakult meg a gyülekezetünk. 2000-ben jött létre ez a gyülekezet, ez egy amerikai plántálású közösség. Virginiából egy házaspár, a Sandrecki házaspár jöttek ide Magyarországra, két gyermekkel, mert ide indította őket Isten a szívüket, hogy itt alapítsanak egy gyülekezetet, és valamilyen szinten baptista vonal is van az egészben. A Szenszi Sanyi volt az, aki bemutatta gyakorlatilag a Deniszéket nekünk. És az első házi csoport 2000-ben a mi lakásunkban, a szülői lakásban volt, és ott találkoztam én is először a Deniszékkel, és pont tehát egy házi csoport volt gyakorlatilag, ahol elénekeltünk néhány dicsőítő dalt, én meg zongoráztam, és emlékszem, hogy ott jött hozzám a Denisz, és akkor a dicsőítés végén is megkérdezte, hogy hát nem lenne kedvem, hogy én együtt dolgozzak vele így a dicsőítésben, és hogy segítenék-e egy a dicsőítő csapatban. Mondom, persze. És hát onnantól kezdve elindult ez az együtt szolgálat, ez az együtt munkálkodás onnantól kezdve. Én is beálltam így a gyülekezetnek az építésébe, és ők 8 évig voltak itt Magyarországon, és 8 év alatt gyakorlatilag rengeteg időt, energiát, pénzt, szeretetet fektettek bele Székesfehérvárba. Rengeteg fiatal felé szolgáltak, rengeteg fiatal megtért, és nagyon sok ember hallott az evangéliumot rajtuk keresztül. Én voltam a dicsőítés vezető a gyülekezetben, majd az ifi pásztor, az extrém generációnak a pásztora vagy vezetője, és amikor ők elmentek, visszautaztak Amerikába, akkor én voltam az, akit megkértek prédikálni, kicsit összefogni a vasárnapokat, az alkalmakat. Viszont 2008-ban hirtelen vissza kellett utazniuk Amerikába, és nem tudták tovább folytatni ezt a szolgálatot. Szóval egy pár hónappal mielőtt elindultak volna, oda mentek a vezetőséghez, és feltették azt a kérdést, hogy van-e valaki, aki szeretné továbbvinni a gyülekezetet, hogy imádkozzunk ezért. Nem választottak ki senkit, hanem ezt a kérdést, ezt mondták gyakorlatilag, hogy menjünk haza, és imádkozzunk ezért, hogy kinek helyezi Isten szívére ezt az egészet, ezt a gyülekezetet, hogy tovább vigyük. És hazamentem én is, ugyanúgy, mint a többi vezető, és úgy éreztem, hogy Isten indítja a szívemet, hogy vigyem tovább ezt a gyülekezetet. Sosem volt ez tervben nálam, sosem terveztem így, mindig zenész voltam, zenei szolgálatot képzeltem el magamnak a jövőben. Viszont az volt bennem, hogyha Szeretném, hogyha nem állna meg ez az egész, amit ők ide belefektettek, belénk fektettek, a városba fektettek, Magyarországba fektettek. Én nem szeretném azt, hogyha ez itt megállna, hogyha megszűnne ez az egész, mert annyira sok mindent ők is feladtak ezért az egészért, és annyira jó gyümölcsöket termett a gyülekezet, és ez az egész az életeinkben, rengeteg embernek az élete megváltozott rajtuk keresztül, és láttam a jó gyümölcsöket, és szerettem volna, hogyha ez tovább megy ez a dolog. Úgyhogy azt mondtam, hogy oké, leszek pásztor, itt vagyok. Tudjátok, ez az elköteleződés, hogy belelépsz, de fogalmat sincs, hogy mivel jár ez az egész. És nem végeztem el bibliaiskolát, nem végeztem el semmilyen tanfolyamot. Mégis éreztem, hogy Isten hív, és azt mondtam, hogy Uram, oké, itt vagyok. Tudjátok, mint az igében, amikor Isten azt mondja, hogy kit hívjak, vagy kit küldjek, ugye, Ezékielt, ugye Ezékiel könyvében van, azt hiszem, megírva, hogy kit küldjek, így Isten szól, és akkor Ezékiel válaszol, hogy küldj engem, Uram, itt vagyok, küldj engem. És hiszem, hogy Isten mindannyiankat hív ugyanígy, nap mint nap, hogy kit küldjek, ki lesz az, aki elviszi az örömhírt, ki lesz a hírvívőnk, és kicsit ezt éreztem akkor is, hogy oké, Uram, küldj engem, és nagyon fura volt, mikor először pásztor lettem, hogy így pásztornak szólítanak, fura volt ez a, abszolút nem éreztem magamat komfortosnak ebbe az egészbe, furcsának éreztem, de aztán szépen lassan, ahogy felelősséget vállaltam, belenőttem a feladatba. És ilyen az elköteleződés, erről beszéltünk az előző hetekben, hogy az ember elkötelezi magát, nem tudja pontosan, hogy kell csinálni, ez olyan, mint az anyaság, vagy az apaság, hogy vállal egy gyermeket, nem tudja pontosan, hogy mit vállal, de szépen lassan belenő a feladatba, és felnövekszik, és egyre jobban csinálja. És én is ezt tapasztaltam meg az életemben, hogy nagyon sok hibát követtem el én is, mint pásztor, viszont szép lassan belenőttem a feladatba, és egyre több tapasztalatot szereztem, egyre többet tanultam az egészből. Aztán 5 évvel erre, rá 2013-ban Zsanival ugye összeházasodtunk, és együtt folytattuk tovább. Hát megmondom őszintén, hogy együtt sokkal könnyebb vezetni egy gyülekezetet, mint külön. Tehát egy gyülekezetnek azért szüksége van egy szellemi anyukára is, nem csak egy apukára. És ettől lesz egy család igazán. És onnantól kezdve megint egy új időszak indult el a gyülekezetünk életébe, és elkezdtük építeni ezt a közösséget. És rengeteg élmény, és rengeteg csodán mentünk keresztül, amit láttunk embereknek az életébe, hogy átváltoznak embereknek az élete, és megismerik Krisztust, ahogy odaadják az életüket Krisztusnak. Láttuk, ahogy felnőnek a fiatalok, ugye az a generáció, amiben mi nőttünk fel, hogy megtalálják a párjukat, összeházasodnak, jönnek a gyerekek. Tehát, és most egy fantasztikus időszakban vagyunk egyébként, mert azokat, akikkel együtt nőttem fel, látom, hogy megházasodnak, és jönnek a kis porontyok, és egyre több és több gyermek van a gyüliben. Érdekes, mert a gyülekezetnek mindig vannak bizonyos időszakai, és minden időszak más. Volt egy olyan időszak, ahol csak fiatalok voltak, és egy forintunk nem volt, és mindent össze kellett így, tehát egy-két ember tartott el a gyülekezetet, hogy tudjunk létezni. Aztán felnőttek azok a fiatalok, elkezdtek dolgozni, és ők is hozzá tudtak anyagilag is járulni. Aztán volt olyan időszak, hogy tényleg 25 évnél idősebbek nem nagyon voltak. Most már egyre több, egyre inkább ilyen több generációs gyülekezetté kezdünk válni, egyre több a felnőtt, és fura volt, mert így más pásztorokkal találkoztam, és így mondtam nekik, figyelj, nincsenek felnőttek a gyülekezetünkben, csak fiatalok. Jaj, de jó nektek, fiatalok vannak, nálunk meg nincsenek fiatalok, csak felnőttek, idősebbek vannak. Szóval, hogy annyira érdekes látni ezeket az időszakokat, hogy hogyan visz minket Isten keresztül ezeken. A gyülekezet az olyan, mint egy család. Ugye Zoltán is beszélt erről, előző héten is beszéltem, együtt sírunk, együtt nevetünk, és beszéltem arról is, hogy mit tesz minket egy családdá. Mik azok a dolgok, amik családdá tesznek minket? Ugye az egyik ilyen dolog az a megtérésünk, az az üdvösségünk. Ez tesz minket egy családdá, amit Jézus Krisztus tett értünk a kereszten. A másik dolog, ami egy családdá tesz bennünket, ez a víziónk, amilyen irányba haladunk, ami a célja a gyülekezetünknek, ami miatt létezünk, mint gyülekezet. A harmadik a stratégiánk, hogy hogyan szeretnénk elérni a céljainkat. Ugye erről is beszéltem sokat az előző hetekben, és végül a negyedik az a struktúránk, azt, hogy hol és hogyan érjük el, és mikor érjük el a céljainkat, milyen formában. És a mai nap szeretnék egy kicsit a struktúráról beszélni, a gyülekezetünk struktúrájáról. Hogyan kell biblikusan szervezni egy gyülekezeti struktúrát? Mert ebben is a Bibliát szeretnénk követni. Mi a struktúra? Mi ez a szó egyáltalán, hogy struktúra? A struktúra az egy keret. Azt jelenti, hogy keret, vagy egy váz. És tudjátok, a Biblia úgy beszél a gyülekezetről, mint egy test. És minden testnek van egy gerinc oszlopa, vagy egy ilyen, igen, tehát egy gerinc oszlop. Egy gerinc, ami tartja azt a testet. Ez a struktúra. Ezért fontos egy gyülekezetben, ahogy megtartsa. Tudjátok, nincs olyan élőlény ezen a világon, amelyik 23 centinél nagyobbra tudna nőni gerinc nélkül. Minden élőlénynek, ami ennél nagyobbra akar növekedni, szüksége van egy gerincoszlopra, egy gerincre. És minden gyülekezet mögött van egy struktúra. Egy gerinc. És egy struktúra tudja akadályozni is egy gyülekezetet a növekedésben, ugyanakkor tudja elősegíteni is a növekedését egy gyülekezetnek. Az 1 Korintus 14.33 azt mondja, és Isten itt egy kicsit erről beszél, hogy Isten, hiszen Isten nem a rendetlenség, hanem a békesség Istene. Így van ez Isten népének minden helyi gyülekezetében. És hogyha aláhúzzátok ezt a szót, hogy rendetlenség, tehát Isten nem a rendetlenség, a rendszertelenség Istene, hanem Isten szereti a rendet. És ezt azért mondom, mert maga egy rendszer, egy struktúra, ez nem rossz dolog, ez Istentől van. A gyülekezet struktúráját viszont mindig a gyülekezetnek a mi voltja, a természete határozza meg. És ehhez viszont meg kell néznünk a Bibliát, hogy mit mond a gyülekezetről a Biblia, mint struktúráról. Hogyan, mit mond Isten erről az egészről? Szóval a következő fél órában erről fogunk beszélni, hogy mit mond a Biblia a gyülekezetről. És nagyon-nagyon sok jelzővel illeti a Biblia gyülekezetet. Előző héten beszéltünk ugye, hogy olyan, mint egy család. Mai nap szeretnék arról beszélni, hogy a gyülekezet egy közösség. Egy közösség. Okay, ez az első pontom ma, a gyülekezet egy közösség. Az apostolok cselekedetei 2:42 azt mondja, ezek kitartóan foglalkoztak az apostolok tanításával, részt vettek a miben? Közösségben, és a kenyér megtörésében is együtt imádkoztak. Húzzátok alá ezt a szót, hogy közösségben. A Biblia egyértelműen elmondja azt, hogy a gyülekezet nem csak egy család, hanem egy közösség. Szeretnék kicsit picit erről beszélni, hogy mit jelent ez a szó, hogy közösség. A közösség, abban benne is van a szóban, hogy közös, ugye ez a, van egy ilyen szótő, hogy közös. Ez arról szól, hogy közös hajóban utazunk. Szokták mondani, hogy egy csónakban evezünk. Egy közös hajóban utazunk. Együtt utazunk egy hajóban. Amikor a közösségre gondoltok, mindig gondoljatok erre a képre. Nem tudom, hogy hányan utaztatok már komppal, hajóval Balatonon. Szeretitek? Ez nagyon szép, amikor Szántódról mondjuk átmész Tihanyba. Ugye? Milyen jó, hogy pár, talán egy-két hónappal ezelőtt mentünk egyet bringázni pár emberrel, és ott is. Azt hiszem Szántódon, vagy hol szálltunk föl? Szántódon felszálltunk, és átmentünk Tihanyba. És amikor beülsz egy hajóba, és egy irányba mész emberekkel, kimondatlanul egy közösséget alkottok ott. Mert közös irány, egy cél felé mentek. A közösség, ettől közösség, hogy egy irányba megyünk. Egy irányba haladunk. És kimondatlanul is, amikor egy csónakban vagy egy hajóban mész valakivel egy irányba, akkor ti egy közösséget alkottok. Ott arra pár percre, amíg át nem értek. De addig ti egy közösség vagytok. Ezt jelenti a közösségnek a jelentése, és ez nagyon érdekes. Mi keresztények ugyanabba az irányba haladunk. Amen? A mennybe. A menny irányába haladunk. És ezért nekünk keresztényeknek közösségben kell lennünk egymással. Ezért kell közösségben lennünk egymással, mert egy irányba haladunk. A menny felé megyünk. És a gyülekezet egy ilyen közösség. Egy irányban haladunk. És ugye, ami egyé tesz bennünket, ugye, az az üdvösségünk, hogy egy irányba haladunk, és minket még az is egy irányba helyez, hogy egy a víziunk, egy cél felé megyünk. Mi a legfontosabb prioritás egy közösségben? Mi a legfontosabb prioritás, amikor egy hajóba utazunk? Az a harmónia és az egység. Ugyanis, hogyha a jobb oldalon ülők, mondjuk nem tudom hányan voltatok már ugye, csónakba evezünk, amikor többen evezünk egy csónakba. Emlékszem, egy évvel ezelőtt voltunk, még egy vadsziven kenúztunk. És ugye a kenúzás az nagyon érdekes dolog, mert ott ugye 5-6 ember együtt beül egy csónakba, és megpróbálnak egy irányba menni. Na most hát nem mindig sikerült ott a vadsziven. Voltak olyan csónakok, akik így ilyen kanyarokba mentek. Emlékszem, azt hiszem Laciék, pont a ti csónakotok volt ez, hogy mindenki így szépen egy irányba tudott haladni, ti meg így... Kihasználtátok a tó szélességét. Ez így van. De ugye nem könnyű ugye egy csónakban nevezni, hogy egy irányba tudjunk haladni, mert ha kicsit erősebben húzza az egyik oldalon az ember a lapátot, akkor elfordul a hajó balra vagy jobbra, tehát hogy össze-vissza. Nagyon fontos, ugye, ezt meg kell tanulnunk, hogy hogyan tudunk egy irányba menni, meg kell tanulnunk, hogyan tudunk egy csónakban evezni, anélkül, hogy bedobnánk egymást a vízbe. Mondtuk ugye a házaspáros csónakázás előtt a házaspároknak, hogy mielőtt eljöttök, béküljetek ki egymással. Ne dobjátok be egymást a vízbe, a csónakozás közben, az evezés közben. Hál' Istennek nem történt ilyen. De a lényeg az az, hogy a legfontosabb prioritás egy közösségben az a harmónia és az egység. És hadd mondjam el, hogy lehetünk egységben úgy, hogy nem vagyunk egyformák. Oké? Lehetünk egységben úgy, hogy nem vagyunk egyformák. Nem tudom, hogy feltűnt-e az, hogy mások vagyunk. Fordulj a melletted ülőhöz, és nézz rá. Tehát, hogy más a haja, más a szeme, más az arcszörzete, mások a fogai, van, akinek van haja, van, akinek nincs haja, van, akinek van foga, van, akinek nincsen. Na jó, azért foga mindenkinek van. Van, aki magasabb, van, aki alacsonyabb, van, aki nagyobb darab, van, aki vékonyabb, van, akinek hosszú a haja, van, akinek rövid a haja. Mindannyian mások vagyunk. De hadd mondjam el, ettől még lehetünk egységben. Van, aki az ilyen zenét szereti, van, aki a másikat, van aki ezt a sportot szereti, van a másik sportot, valaki ezt az ételt szereti, valaki a másik fajta ételt szereti, van, aki így öltözködik, van, aki úgy öltözködik. Mások vagyunk, de ettől még lehetünk egységben. Amen. És Isten szereti azt, hogy különbözőek vagyunk. Isten teremtett minket így. Isten teremtett különbözőeknek. És mindenkit különlegesnek teremtett. Különleges vagy. És Isten szereti ezt a különbözőséget. És nem akarja Isten azt, hogy te más legyél. Nem akarja azt, hogy a melletted ülő legyél. Nem akarja azt, hogy olyan legyél, mint egy másik ember. Legyél önmagad. Legyél az az ember, akinek ő megteremtett. Senki sem különlegesebb a másiknál. És miért, hogyan lehet egység közöttünk? Miért van egység közöttünk? Azért, mert mindannyiunkat Jézus Krisztus mentett meg. Jézus Krisztus által van üdvösségünk, ezért van egység köztünk. Nem azért van egység köztünk, mert ugyanúgy nézünk ki. Nem azért van egység köztünk, mert ugyanúgy viselkedünk, vagy beszélünk, vagy öltözködünk, vagy lélegzünk, hanem azért, mert Jézus Krisztus mentett meg bennünket. Efézus 4:3 azt mondja, a Szent Szellem a békesség követével vesz körül, így egyesít benneteket. Húzd alá ezt a szót, hogy egyesít, ha még nincs aláhúzva. Ezért minden igyekezettel arra törekedjetek, hogy őrizzétek meg ezt a harmóniát. Ezt a szót is húzd alá, hogy harmóniát, ezek a kulcs szavak itt ebben az igében. Egyesít, harmónia. Filippi 2:2b. Hozzátok összhangba egymással a gondolkozásotokat. Húzd alá ezt a szót, hogy összhang. Ez is az egységről szól. És ugyanazzal az isteni szeretettel szeressétek egymást. Éljetek teljes egyetértésben, mit mondja, egyetértés. Ez is a kulcs szó, egyetértés. És ugyanarra a célra törekedjetek. Érdekes, hogy az angol fordítás azt mondja, hogy fókuszáljatok azokra a dolgokra, amik a harmóniát építik, és a közösséget növelik. Ezt mondja az angol. Ami erre fókuszáljunk. Erre fókuszáljunk. Arra kell fókuszálnunk, ami összeköt minket, és nem az, ami szétválaszt. És a Biblia arról tanít minket, hogy minden, ami megosztást hoz a gyülekezetbe, az bűn. Ez az igazság. Rengeteg igevers szól erről, hogy minden, ami konfliktus szül, és megosztást hoz a gyülekezetbe, az bűn. Szóval, hogyha megbotránkoztatást hozunk a gyülekezetbe, azért mert valamelyik, és az okozza ez a megbotránkoztatás, hogy egyik ember mérges lesz a másikra, akkor gyakorlatilag ezzel romboljuk a közösséget. És hogyha leromboljuk a közösséget, akkor nem lesz gyülekezetünk. Szóval ez egy felelősség. Viszont, hogy jön be ide a struktúra? Egy jó struktúra támogatni fogja az egységet, és minimalizálni fogja a különbözőségeket. És ez nekünk vezetőknek, de mindannyiunknak a felelőssége. Ezért kell megértenünk, hogy mi a bibliai struktúra. Mert ha megértjük ezt, és egy helyes struktúra van a gyülekezetben, ez támogatni fogja az egységet, és minimalizálni fogja a különbségeket. Úgy kell szerveznünk a dolgokat a gyülekezetbe, hogy minimalizáljuk a különbségeket, és maximalizáljuk azt, amiben egyetértünk. Amen? A legnagyobb probléma, hogy a legtöbb gyülekezetben ez fordítva van. Úgy szervezik a dolgokat, hogy támogatják a különbözőségeket, ahelyett, hogy minimalizálnak. Például ezért van az, de ezt már elmondtam, ugye, hogy a házi csoportokban nem arról beszélgetünk, hogy mivel nem értünk egyet, mert tudnánk vitatkozni, hogy teológiailag, hogy akkor most az így van, vagy úgy van, vagy ez nem tudom. Ez nem erről beszélünk, hanem arról, amiben egyetértünk. Mert hogyha így szerveznénk a házi csoportokat, hogy na, akkor vitatkozzunk egy jót, akkor ennek az lenne az eredménye, hogy le fog rombolódni a gyülekezet. Hadd mondjak egy példát erre. És csak ez, azért mondom el, mert azóta ez bennem még inkább nagyon fontos. Sok-sok évvel ezelőtt járt még egy gyülekezetünkbe egy illető, egy férfi, aki Egyik házi ő mindig ilyen provokatív kérdéseket tett föl a házi csoportokon, hogy de hogy ez miért így van, mert hogy az miért úgy van, és igazából nem az volt a lényeg a kérdésnek, hogy megértse, hanem hogy provokáljon, és hogy nem tudom. És én ugye, mint rendes pásztor, így próbáltam megválaszolni a kérdéseit, és egy ilyen teológiai vitatkozásba elegyedtünk, a többiek meg hallgatták. És képzeljétek meg, azt történt egy pár perc után, hogy volt a házi csoporton egy nagyon rendes, nagyon kedves, jó barátom, egy srác, egy pasi, akivel tényleg fantasztikus volt a kapcsolat, ide járt évek óta gyülekezetbe. És a vitatkozások közepette felállt, és azt mondta, hogy én ezt nem hallgatom tovább. Kiment az ajtón, és azóta soha többet nem láttam, és azóta nem jár ebbe a gyülekezetbe. Ezt okozza az értelmetlen teológiai vitatkozás. És akkor abban a pontban, azon a ponton eldöntöttem, hogy na, itt ebben a gyülekezetben ilyen nem lesz. Mert én ezt még egyszer nem szeretném megélni. Mert semmi értelme nincsen. Mert amikor vitatkozol, akkor oldalt kell, hogy válasz. És mindig megosztást hoz az a dolog. Behozol egy megosztást arra a helyre. Mindenkinek megvan a saját véleménye, és lehet is. De ne vitatkozzunk ezekről. Fölösleges, mert ez csak megosztást hoz. Ha van kérdés benned, nagyon szívesen válaszolunk, hogyha valamit nem értesz. Menj oda a házi csoport vendéglátóthoz, vagy nem tudom, valami az üzenettel nem tiszta, akkor gyere ide hozzám, vagy Zsanihoz, vagy valamelyik házi csoport vendéglátóthoz, és tényleg segítünk, szeretnénk elmagyarázni, hogy miért hiszünk abban a dologban, miért gondoljuk úgy az, hogy... De aztán lehet, hogy nem fogsz egyetérteni. Akkor tudunk így is élni egymás mellett. Mert a legfontosabb az az, hogy a fő irányelvekbe, a hitünkbe, amiben hiszünk, abban egységesek legyünk, és abban egy harmónia legyen közöttünk. A főbb dolgokba, a főbb hitbeli dolgokba. Oké? Okay? Nem kell, hogy mindenbe egyetértsünk. Nem kell, hogy mindenbe... egy véleményen legyünk, hiszen ez nem lehet. Minél nagyobb a gyülekezet, annál inkább nem lehet. A cél az az, hogy viszont ne ezekre fókuszáljunk, hanem arra, ami összeköt bennünket, és nem az, ami szétválaszt bennünket. Amen. Remélem, hogy ezt elég jól el tudtam magyarázni. Oké. Az 1 Korintus 11-17-18 gyakorlatilag erről beszél. Pál, ezt mondja a korintusbeli gyülekezetnek, a következő dologban, amelyben most rendelkezem, nem tudlak benneteket megdicsérni. Mert amikor összejöttök, annak több a kára, mint a haszna. Először is úgy hallom, hogy a helyi gyülekezetekben összejöttök, akkor is csoportokra váltok szét. Azt hiszem, ez valóban így is van. Amikor csoportokra oszlunk, mert valaki így gondolja, valaki úgy gondolja, ez megosztást hoz a helyre. De nem akarok erről most túl sok mindent beszélni. A lényeg az, hogy foglalkozunk azzal, ami egységet hoz a közösségünkbe, és nem az, ami elválasztást hoz. Előző héten beszéltem arról, hogy az első és legfontosabb dolog, amit el kell határoznunk, hogyha egy közösség akarunk lenni, az, hogy nem fogunk pletykálkodni, és nem lesz negatív beszéd. És ezt csak érintettem, ezt a témát, de kicsit jobban bele akartam menni ebbe az egészbe. Van alapvetően egy bibliai alapelv, és van egy ige a Bibliában. Zsani, hogyha esetleg ki tudnád közbe keresni azt az igét, mert most így hirtelen nem írtam föl. De az az alapelv, hogyha valaki megbánt a közösségben, beszól, nyers volt, olyat csinál, ami zavar téged, nem tudom, bármilyen hülyeséget is csinál az ember, menj oda hozzá, és beszéld meg vele. És ne másokkal beszéld meg. Ne másoknak panaszkodj, és ne másokkal oszd meg a sérelmeidet. Ez nagyon fontos. Azt írja a Biblia, hogy ha megbántott egy testvéred, menj oda hozzá, mondd el neki, és hogyha megbánja a testvéred, akkor megnyerted őt, és ismét testvérek lesztek, és helyreáll ez a kapcsolat. Ez nagyon fontos itt a gyülekezetben. Ez az első számú ilyen mód vagy alapelv, ahogyan kezeljük a konfliktusainkat. És bátorítalak benneteket, és ezt szoktuk mindig mondani a gyülekezetben, hogy 3 napon belül. Oké? Okay? A 3 napos szabály, mert amikor 3 napon kívül esel, akkor már így elfelejtődik, és csak benned marad egy ilyen, hogy hívják, egy tüske, köszönöm szépen. Miért beszélek erről? Azért, mert bármennyire is azt gondolod, hogy ez a gyülekezet tökéletes, nem az. Mert te sem vagy az. Oké? Okay? Én sem vagyok az. És mivel, hogy emberek vagyunk, és megbántjuk egymást, mindig meg fogjuk egymást bántani. És sokszor a legközelebb álló emberek bántják meg a legjobban egymást. Igaz? Ugyanígy a családban is, a párod, a legnagyobb viták, veszekedések szerintem a pároddal voltak, nem? Az életedben. Miért? Azért, mert megbánt az az ember. Mert emberek vagyunk. Ez nem egy tökéletes világ. Ez még nem a mennyország, oké? Okay? Ez a föld. Ez itt a föld. Viszont az a jó hír, hogy Isten pontosan tudta ezt, mégis képes arra, hogy összerakjon embereket egy helyre, hogy tudják egymást szeretni, ki tudnak jönni egymással, anélkül, hogy megölnék egymást, és tudják építeni az ő királyságát. Ez fantasztikus. A gyülekezet ezért a legfantasztikusabb hely a világon, mert itt tényleg erre képesek vagyunk. Isten tud minket egyé tenni, egységet hozni közénk. Szóval 3 napon belül, ha valaki felé van egy kérdésed, tőle kérdezd meg, nem mástól. Oké? Okay? Ha fontos neked ez a kapcsolat, akkor ezt meg fogod tenni, mert szereted ezt az embert. Ha fontos neked ez a kapcsolat, akkor hozzá fogsz oda menni, mert helyre akarod állítani ezt a kapcsolatot vele. Figyeljetek, erről csináltam egyébként régen egy sorozatot is a szeretetről, hogy hogyan növekedjünk a szeretetben, és erről fogok még beszélni a következő időszakban is. Ha szeretnél mély kapcsolatokat az életedben, őszintének kell lenned. Ez az egyetlen egy mód, ahogyan egy kapcsolat mély tud lenni, vagy el tud mélyülni két ember között. És ez az őszintesség az olyan, mint egy csatorna, ami a föld alatt megy, ami tele van ganyéval, tele van piszokkal, tele van kakával, tele van szeméttel, és amikor lemész a felszín alá, és nem csak felszínesen kezelsz egy kapcsolatot, hanem tényleg őszintén, akkor az büdös lesz először, fájdalmas lesz, és nehéz lesz szembesülni ezekkel a dolgokkal, de ha keresztül tudsz menni ezen az őszinteség csatornáján, és végül kijössz a másik oldalon, az a kapcsolat mélyebb és bensőségesebb lesz, mint bármikor korábban. És Isten ezt erre bátorít minket. Igen, köszönöm. Ez a Máté 18:15. Oké, ezt írjátok fel, Máté 18:15. Ha az Isten családjába tartozó testvéred vétkezik ellened, menj oda hozzá, 4 szem közt figyelmeztes, és mutass rá arra, amit rosszul tett. Ha hallgat rád, akkor sikerül elérned, hogy testvérek maradjatok. Ha nem hallgat rád, újra menj el hozzá, ezután vidd magaddal 1 vagy 2 embert, így mindent 2 vagy 3 tanú bizonyíthat. Stb. Olvassátok végig ezt az egészet, de ez az első lépés, hogy te személyesen odamész. Ja, igen, ezt visszaadom. Oké, okay, köszönöm szépen. Oké, okay. Szóval az őszintesség. Az őszintesség, ami elmélyít egy kapcsolatot. Oké, okay, lehet, hogy azt mondod, hogy de igazából én csak meghallgatom az ő sérelmeit, meghallgatom az ő küzdelmeit, mert a barátom, és muszáj valakinek elmondania. Nem. Oké, okay. Nem. Azt írja az ige, még egyszer menjünk vissza. Mit mond az ige? Oké, okay. Ha megbánt valaki, akkor 4 szem közt, kihez mész? Nem a barátodhoz, akinek el tudod mondani ezt, hogy aj, megbántott, és hogy milyen rosszul esett, hanem ahhoz az emberhez, aki megbántott. Oké? Tehát, figyeljetek, engem is megbántottak emberek, de nem mentem oda a Steli Zolihoz, és elkezdtem neki, hogy hívják volna, pedig vezető, közeli barátom. Nem hozzá mentem oda. Köszönöm szépen. Jó? Tehát, ha az Isten családjába tartozó testvéred vétkezik ellened, menj oda hozzá. Nem a barátodhoz, hanem négy szem közt figyelmeztesd, és mutass rá, amit rosszul tett. Oké. És miért mondom ezt? Mert a legnagyobb rombolást az előző időszakban ezt tette a gyülekezetbe. Hogy csak meghallgatom, mert barátom, mert rosszul esett neki, mert nem tudom micsoda. Nem. Mert ilyenkor elültetsz egy gondolatot a másik személlyel kapcsolatban, és szerintem neked se esne jól, hogyha rólad negatívan beszélnének, és ez egy rombolást okoz. A legnagyobb rombolást ezt okozza a gyülekezetben, a közösségben és a kapcsolatokban. Oké. Szóval ilyenkor mit tegyél, ha oda jön hozzád valaki, és elkezd egy harmadik szeméről beszélni neked, akkor mondd azt, hogy figyelj, szerintem az a legjobb, hogyha nem nekem mondod el ezeket, hanem oda mész ahhoz az emberhez. Tehát visszaküldöd, és azt mondod, hogy sorry, én nem szállok fel a pletyka vonatra. Ezt jelenti, hogy nem szállunk fel a pletyka vonatra. Hogy én kimaradok ebből, és nem is hallgatom meg, hanem menj oda-vissza hozzá, és bátorítsd arra, hogy vele beszéld meg ezt a dolgot. Meg kell tanulni ebben a gyülekezetben mindenkinek őszinten lenni a másikhoz. Oké? Mindenkinek. És bátorítalak benneteket, hogy alakítsunk már ki tényleg egy ilyen kultúrát, hogy bátran mindenki merhet őszinte lenni mindenkivel. Oké? Szóval ne hozzám gyertek, hogy ő megbántott, meg nem tudom micsoda. Tehát én nem fogok oda menni hozzá, és nem fogom ezt a konfliktust kezelni. Én arra bátorítalak, hogy te menj oda hozzá. Te menj, és te rendezd ezt a kapcsolatot azzal az emberrel. Nagyon fontos. És meg kell tanulnunk ezt. Meg kell tanulnunk ezt így őszintének lenni, hogy mindenki őszinte legyen mindenkivel. Hogyha problémád van a házi csoport vendéglátóddal, menj oda hozzá. Ne hozzám gyere. Menj oda hozzá, ahhoz az emberhez. Figyelj, ez nekem rosszul esett, nem tudom, ez így van, úgy van, vagy hogyha, mit tudom, együtt szolgáltok, és az egyik szolgatársaddal van valami konfliktus, vagy kijöttetek rosszul, vagy nem tudom, menj oda hozzá. Vagy hogyha valaki a házi csoportodba beleköpött a levesedbe, és te azt tetted meg, hát akkor menj oda hozzá, és beszéld meg vele. Oké? Fontos. Oké? A második dolog, amiről akartam ma beszélni, hogy a gyülekezet nem csak egy közösség, hanem a gyülekezet egy család. Előzőten is már beszéltem erről. Köszi. Viszont egy picit más aspektusból szeretném most ezt. 1 Péter 3:8. Végül pedig éljetek egyetértésben és harmóniában. Ugyanaz a gondolkozásmód és törekvés legyen bennetek. Igyekezzetek egymást megérteni. Szeressétek egymást, mint igazi jó testvérek. Legyetek együttérzők és alázatosak. Azt mondja, testvérek. Húzd alá ezt a szót, hogy testvérek. Ez az ige arról beszél, hogy mi testvérek vagyunk. Mint egy család. Egy nagy család vagyunk, tudjátok. És ebben a családban vannak testvérek, vannak szellemi apukák, anyukák, vannak lánytesók, fiútesók, és igen, ebben a gyülekezetben is vannak szellemi nagymamák, olyan emberek, akik már régebb óta keresztények, akik idősebbek nálunk, és azt írja a Biblia, hogy nekünk ezekre az emberekkel tisztelettudóan kell bánnunk. Nálam is vannak sokkal idősebbek is ebbe a gyülekezetbe. És azt írja a Biblia, hogy tisztelettel kell bánnunk ezekkel az emberekkel, és értékelnünk őket. Szóval egy család vagyunk. Ez nem egy tökéletes család, és erről már beszéltem nektek, hogy nem vagyunk tökéletes család. Mindig ezt a példát szoktam elmondani, hogy ez egy olyan család, ahol az anyuka néha odaégeti a süteményt, az apuka néha ideges lesz és kiabál, a kutya néha oda kakál a küszöbre, a gyerek néha ordít, de ettől még egy család vagyunk. És nem hagyjuk el egymást, hanem szeretjük egymást. Így van? Szóval ezt jelenti. És tökéletes gyülekezet sincs, mert nem fogod megtalálni. Ha mégis megtalálod a tökéletes gyülekezetet, akkor ne kapcsolódj, mert onnantól kezdve már nem lesz tökéletes. Inkább nem. Majd visszahallgatod, Laci. Ez az igazság. Szoktuk mondani azt, hogy gyere, ahogy vagy. Gyere, ahogy vagy. Ugye? De ne maradj úgy, ahogy vagy. Tehát nem vagyunk tökéletes család, de mi a lényeg? Fejlődni és növekedni, változni akaró család vagyunk. Oké? Nem vagyunk tökéletesek. De viszont nem úgy jövünk be, hogy hát akkor én ilyen vagyok, aztán ilyen is maradok 20 év múlva is. Fogadjatok el úgy, ahogy vagyok. Nem teljesen ez a biblikus, tehát, hogy gyere, ahogy vagy, de ne maradj úgy, ahogy vagy. Tehát engedd meg, hogy Isten megváltoztasson, engedd meg, hogy Isten formáljon, ne maradj úgy, ahogy vagy, mert itt semmi értelme nincs az egésznek. Isten azért akar minket egy családba helyezni, hogy megtanuljuk szeretni egymást, hogy megtanulj szeretni Istent, hogy egyre inkább Krisztus képmására formálódjunk. Szóval engedd meg, hogy Isten formáljon itt, a gyülekezetben, a gyülekezeten keresztül is. Aztán, ami még fontos, és köbben Dorejt szeretném felhívni a színpadra, hogy szellemében tűnjön a tanításom. Szóval egy család vagyunk, viszont ez a család, ez kapcsolatokon alapszik, és nem szabályokon. És ez fontos. Zsanival 9 éve vagyunk házasok. Hát nem tudnám megmondani egy kezemen, hogy hány szabályunk van. Talán egy-kettőt így hoztunk. De minél idősebb házasok vagyunk, annál kevesebb szabályra van szükség. Mert minél jobban ismered azt az embert, annál kevésbé van szükséged szabályokra. Mert ismered a szívét, ismered, hogy mi jó neki, mi az, ami nem. És ugyanígy van a gyülekezetben is, hogy mi bízunk bennetek. Nincsenek szabályok, oké? Mi bízunk bennetek. Bízunk abban, hogy nincs szükség erre. Tehát a KKN-nek nincs egy szabályzata, van... Volt, hogy egy ember megkérdezte tőlünk, valaki még régebben, hogy nincs valami házi rendetek, vagy valami, hogy ami alapján csináljátok a gyülekezetet, és mondtuk, nincs. Egy szabály van a kapcsolatunkban, hogy legyünk őszinték. Ez a legfontosabb, de egyébként nincs más szabály. És ez azért fontos, mert amikor megbízunk bennetek, és megbízunk egymásban, akkor ebben benne van a pakliban az, hogy fogunk hibákat ejteni. És mindenki fog hibázni, és hibákat, mert te szabály szerint, hogy akkor én most ezt betartottam, akkor én most rendben vagyok. Nem, kapcsolatokra épül ez az egész, nem szabályokra, kapcsolatokra, viszont ebben benne van a hibázási lehetőség. Viszont ez így jó, mert ettől leszünk egy család, mert nem én akarom az összes hibát ejteni ebbe a gyülekezetbe. Szeretném, hogyha ti is átvállalnátok pár hibát. Ha értitek, mit mondok, mert hogyha én szabályokat hozok meg, akkor gyakorlatilag maximum én tudok hibázni, hogy jó szabályokat hoztam-e vagy sem. Nincsenek szabályok. Viszont ettől leszünk egy család, hogyha meg kell értenünk, hogy mindannyian fogunk hibázni, és mindannyiunknak át kell vállalnunk a hibáinkat, és az, hogy mindenki egy picit hibás. Értitek? Mindenki egy picit hibás lehet dolgokért. De ettől leszünk egy család. Ez a családnak az eszenciája. Oké? Okay? Szóval a gyülekezet nem egy cég, nem egy szervezet, hanem egy család. Tehát ha például te nem mész oda, és te nem rendezed azzal az emberrel a kapcsolatot, ez nem az én hibám lesz. Minden hibát én nem tudok elhordozni ebbe a gyülekezetbe. Ha te nem viselsz gondot a saját életedre, lelkedre, és olyan döntéseket hozol meg, ez hatással lesz az egész családra. Értitek, hogy miről beszélek? Tehát, hogy én is meghozom a saját döntéseimet, de nem egy emberen fog állni vagy bukni ennek a gyülekezetnek a jövője, ennek a gyülekezetnek a sorsa, a növekedése, hanem mindannyiunkon. Ettől család a család, hogy egyformán hordozzuk a hibákat is, és ennek a következményeit is. És ez fontos megértenünk ennek a mélységét. Ezért van felelőssége mindenkinek ebben a családban, a hozzáállásában, az, hogy te az egységet fogod-e táplálni, vagy a széthúzást, a megosztást, hogy milyen döntéseket hozol meg. De ez ugyanolyan, mint bármilyen más családban. A családodban sincs egy szabálykönyv leírva, hogy felsorolod gyerekednek, hogy 20-30 oldalon keresztül, hogy ezt csinálhatja, ezt nem csinálhatja. Nyilván vannak irányelvek, de nincs egy szabálykönyv. Ugyanígy a gyülekezetben sincs egy szabálykönyv, mert kapcsolatokon alapszik egy család. És ez egy nagyon fontos dolog. Az 1 Timóteus 5:1-2 azt mondja, idősebb férfival soha ne bánj, vagy beszélj gorombán. Még ha helyre is kell igazítanod, akkor is úgy kérleld, mintha az édesapád lenne. A fiatalabb férfiakkal úgy bánj, mintha öcséddel beszélnél. Idősebb asszonnyal úgy, mint az édesanyáddal, a fiatalabbakkal, mint hugoddal vagy nővéreddel. Velük kapcsolatban különösen ügyelj a tisztességre. Szóval, ahogy az előbb is mondtam, a gyülekezetben vannak szellemi apukák, anyukák, nagymamák, testvérek. Nekem is van több, neked is van több. Függetlenül, hogy vezetők vagy nem vezetők, azt írja a Biblia, hogy értékelnünk és tisztelnünk kell azokat, akik régebb óta keresztények, és szellemileg érettebbek, mint mi. Honnan tudod, hogy valaki szellemileg érett a gyülekezetben? Onnan tudod, hogy megnézed a karakterét, a jellemét ennek az embernek. Megnézed az életét Istennel, Krisztussal. Ez dönti el, hogy most valaki mennyire érett szellemileg, és azt ír a Biblia, hogy nekünk tisztelnünk kell ezeket az embereket, és értékelnünk kell az ő munkájukat. Milyen jellemmel kell rendelkezni egy pásztornak? Az 1 Timóteus 3:4-5 írja le. Azt mondja, legyen igazi családfő, nevelje a gyermekeit engedelmességre és szüleik iránti tiszteletre. Hiszen ha valaki a saját családját nem tudja kormányozni, hogy lenne képes akkor gondot viselni a helyi gyülekezetre, amely isteni. Egy pásztor úgy vezeti a gyülekezetét, vagy a gyülekezetet, mint egy férj a családját. És ha valaki nem vezeti a családját, ez azt jelenti, hogy nem szereti a családját. Ha nem vezeted a családodat, nem szereted a családodat. Szóval amikor egy pásztor nem vezeti a gyülekezetét, akkor igazából nem szereti a gyülekezetét. Szóval a Biblia azt mondja, hogy a pásztoroknak úgy kell vezetniük a gyülekezetet, mint ahogy a családjukat vezeti. A Biblia sehol nem mondja, hogy egy pásztornak diplomával kell rendelkeznie, vagy bibliaiskolát kell elvégeznie, bár ezek tök jó dolgok, és nagyon sokat segítenek. Viszont még sincsen leírva a Bibliába, hogy görög vagy héber nyelvet kell tanulniuk, vagy tudniuk. egy dolgot ír a Biblia, hogy mi az az a dolog, amivel rendelkeznie kell egy pásztornak, az, hogy legyen egy erős családja és házassága, amit tud vezetni. Ez a legfontosabb. Kell, hogy legyen egy képessége, hogy jól vezesse a családját. És hogyan? Hogyan vezesse a családját? Nem úgy, mint egy diktátor, hanem egy olyan ember, aki lerakja az életét a feleségért és a gyermekeiért. Úgy vezeti őket, hogy szolgál feléjük példamutatáson keresztül. És ugyanúgy, ahogy Jézus lerakta az életét az egyházért, odaadta az életét az egyházért, ugyanúgy kell egy pásztornak is vezetni egy gyülekezetet. Szóval nekem is megvan a kihívás ebbe a családba. Az én feladatom is adott, hogy kell, hogy tegyem ezt. Én eldöntöttem, hogy úgy szeretném vezetni ezt a gyülekezetet, hogy szolgálok titeket. És a ti szükségeiteket, az én szükségem elé helyezem. És áldozatot hozok, és próbálok példát mutatni az életemmel. Úgy érzem, hogy ez az én felelősségem ebben a családban, ebben az otthonban. És igazából Biblia beszél még két dologról, amire ma már nem jutott időm, úgyhogy jövő héten fogom befejezni, hogy milyen a gyülekezet, vagy mit fontos értenünk a gyülekezettel kapcsolatban. De remélem, hogy ez a két dolog, meg ezek a gondolatok egy picit segítettek, tágították a víziótokat így a gyülekezettel kapcsolatban, és én tényleg arra bátorítok mindenkit, hogy fókuszáljunk a harmóniára és az egységre. Dolgozzunk ezen. Soha nem volt még ilyen megosztott így globálisan a világ, mint most. Nagyon megosztott minden. Legyünk mi azok, akik itt a gyülekezetben megmutatjuk a világnak, hogy mit jelent egységben lenni. Még úgy is, hogy vannak különbözőségeink. Meg kell tanulnunk egymást szeretni, egymással kijönni, és egymást szolgálni. És nagyon-nagyon sok minden van még ebbe az egészbe benne. Törődni egymással, figyelni egymásra, szeretni egymást, figyelmesnek lenni egymással, türelmesnek lenni egymással. Ezek mind-mind benne vannak. Úgyhogy a következő hetekben fogok még erről beszélni, a szeretetről, hogy hogyan növekedhetünk a szeretetben, az isteni szeretetben. Viszont szeretném, hogyha most imádkoznánk, és imádkoznánk a gyülekezeti családunkért. Oké? És hogy álljunk föl. És hogyha Isten most az üzenet közben indította valamire a szívedet, lehet, hogy imádkoznod kell valakiért itt a közösségben. Lehet, hogy meg kell bocsátanod valakinek itt a közösségben. Lehet, hogy oda kell menned majd valakihez az alkalom után, vagy a következő héten a közösségből, és őszintén kell, hogy konfrontáld, vagy elmondd, hogy mivel bántott meg. Nem tudom, bármi is van. Én azért imádkozom, hogy minden, amit teszünk, innentől kezdve az egységet szolgálja. Maximalizálja az egységet, és minimalizálja a különbségeket. Mert Istennek ez az akarata. Ez, ami látok a Bibliában. És imádkozom azért, hogy egy erős, egységes, ütős hadseregünk legyen itt a gyülekezeten belül. Amen. Úgyhogy imádkozzunk most. Drága Jézus, köszönjük neked ezeket az igéket, és hálásak vagyunk, Urunk, azért, hogy egymásnak összeraktál minket egy hajóba, hogy egy irányba evezzünk, hogy egy irányba haladjunk, Uram. Taníts meg bennünket egy irányba haladni. Taníts meg minket egy irányba evezni. Imádkozom azért, hogy tápláld az egységet, és minimalizáld a különbségeket, Uram, a nézeteltéréseket, Uram, köztünk. És csak imádkozom, Uram, azért, hogy hadd tapasztaljuk meg ennek az áldását az életünkbe. Az áldását, Uram, a közösségnek, áldását, Uram, a harmóniának. És imádkozom, Uram, hogy ez folyjon le Jézus nevében. Uram, imádkozom azért, hogy te tedd erőssé a közösségünket, Uram, hogy hadd tudjuk megérteni, hogy mi a családnak a szerepe, hogy mit jelent, hogy egy család vagyunk, mit jelent, Uram, hogy egy közösség vagyunk. Atyám, csak hálás vagyok ezért. És Uram, legyen tiéd a dicsőség, Uram, vezess minket tovább. Uram, ez a te gyülekezeted, és mi csak egy testrész vagyunk ebbe az egészbe, Uram. Neked adjuk a közösségünket. Imádkozom, Uram, azért, hogy növeld, Uram, hogy tedd nagyobbá a szívét ennek a közösségnek, hogy minél több embert be tudjunk fogadni a te dicsőségedre. Jézus nevében. Amen. Amen. Dicsőítsük tovább Jézust.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kkl.hu weboldalon.